Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a délelőttön. Jó volt ez az éneket énekelni, ezt az éneket, mert tényleg úgy felkészíti az ember szívét így a ige hallgatásra és az ige hirdetésre is. Mai délelőttön a zsidókhoz írt levélből szeretnék egy igét olvasni. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet első 3 versét. Zsidókhoz írt levél, 12. fejezet első 3 verse, így hangzik. Ezért tehát mi is, akiket a bizonságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és Isten trónjának jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Eddig az ige, imádkozzunk. Istenem, köszönöm a Te igédet, köszönöm, hogy a Te szavaid, a Te gondolataid, a Te igéd valóban úgy képes megszólítani bennünket, ahogy nem is gondoljuk. És olyan dolgokat képes elvégezni a szívünkben, amit magunktól képtelenek lennénk. Kérlek, hagyj munkálkodjon a Te igéd, én bennem is, a testvérekben is, a hallgatóságban, és hadd legyen valóban, Uram, ez az alkalom olyan, ahol a Te lelked munkálkodhat szabadon. Kérlek, add meg ennek a lehetőségét, segíts a körülményekben is, segíts, hogy tudjunk figyelni a Te szabadra. Amen. Nemrégiben a feleségemmel voltunk egy rövid kis kiránduláson Ausztriába, és már egy fél évvel azelőtt már kinéztük a szállást, hogy hol fogunk megszállni. Hát vagy 7 vagy 8 évvel ezelőtt voltunk utoljára külföldön, akkor is csak egy napot. És hát böngésztem a netet, néztem a szállásokat, próbáltam ha lehetőleg minél olcsóbban, de minél jobb minőségű szállást találni. Hát elég nehéz így szállást keresni. De olyan jó volt, segítség volt az, hogy nagyon sok kép fenn van egy-egy szállásról, és beszámolók, hogy milyen volt az a szálláshely. Én jártam ott, ezt tapasztaltam, és olyan jó, amikor így többen így beírják a véleményüket. Én is miután ott voltam, én is ugyanígy leírtam a véleményemet. És ez egy ilyen jó tájékozódási pontot ad, hogy na milyen lehet oda menni, milyen lehet ott megszállni. És jók ezek a oldalak, amik így úgymond így beszámolnak arról, és segítenek abban, hogy kb. Mi az, ami ránk vár, amit majd ott tapasztalni fogunk. Felkészít egy kicsit minket. És itt, amikor itt a Bibliában olvassuk, hogy vannak bizonyságtevők, sokasága, fellege, úgy fogalmaz a Biblia, aki előttünk már járt, a jó az, hogyha ha számításba veszik ezeket a bizonyságtevőket, ugyanúgy, mint ahogy egy beszámolót egy helyről, vagy egy útról, vagy egy átélésről, hogy mondjuk milyen egy műtétet megélni, ha valakinek át kell menni egy műtéten, jó, ha hall ilyen tapasztalatokat, ugyanígy jó, ha mi is számolunk azzal, hogy amit átélünk a mindennapi életben, amin keresztül megy a lelkünk a mindennapi életben, azt már sokan átélték előttünk. Sokan megtapasztalták, hogyha válságban vagyunk. Nem csak mi voltunk most válságban, sokan hívők válságban voltak. Ha nehéz helyzetben voltak, ha örömük volt, ha Istennel közelségben voltak, vagy ha távol voltak Istentől, vagy ha elfordultak az úttól, ezek már mind korábban előttünk voltak olyan hívők, akik ezeket átélték. És le van írva a Bibliában az ő bizonságtételük. Le van írva az, hogy hogyan élték át ezeket az eseményeket. És ez azért is vannak ezek leírva, ez a sok bizonyság, hogy merítsünk belőle. Hogy olvassuk ezeket a bizonyságokat. hogy forduljunk a Bibliához, és vegyük elő ezeket a bizonyságokat, és ez átsegít bennünket azon az élethelyzetben, amiben éppen vagyunk. De ehhez olvasni kell, ehhez elő kell venni. És milyen jó, hogy nem csak a bibliai korban voltak ilyen bizonyságok, hanem ugye közöttünk is vannak. Aki előttem átélte ezt, hogy elveszítette mondjuk az állását, vagy előttem átélte, hogy nehéz a gyermekével küzdködni, és kiáll és bizonyságot tesz, vagy olvasunk egy könyvet róla. Tehát vannak bizonyságok, amiből meríthetünk. De ehhez olyan szívvel kell, hogy rendelkezzünk, hogy késznek kell legyünk erre, hogy érdekeljen. Olvasnunk kell a Bibliát, hallgatnunk kell bizonyságtételeket. Ehhez az kell valamilyen szívben, részben, hogy alázatos legyen az ember szíve. Mert nem mindig vagyunk alázatosak. Nem mindig vagyunk készek így odafordulni mások felé, az ige felé, hogy tanulni szeretnék. Hogy valóban más is ezt átélte, hogy ebből én nyerni szeretnék valamit. Nem mindig ilyen az ember szíve. Van, amikor az ember úgy érzi, hogy ő már elért valamit, én már valamilyen szintre eljutottam, nekem erre már nincsen esetleg szükségem, én már ezen túlléptem. Én magamon is tapasztaltam azt, hogy amikor, meg másokon is néha úgy láttam, hogy ha az ember családapa lesz, megállapodik, van egy állása, akkor úgy érzi, hogy már valamit elért, valamit letett az asztalra. De ez nem jogosít fel bennünket arra, hogy ne legyen szükségünk Istennek az igéjére, ne legyen szükség tanácsra, ne legyen szükség bizonyságra. Ha valaki azt mondja, hogy ő már mindent tud, ha valaki úgy gondolkozik, hogy én magam is megállok a lábamon, nincs szükségem tanácsra, azt az embert úgy hívják, hogy kevény. Az kevés szívű az az ember. És Isten a kevés szívet megalázza. A kevés szívű emberről elég sokszor, ha olvassuk az igét, elég negatív véleménnyel van az Úr. Például van egy ilyen igaz, 1 Királyok 12:8-ban, vagyis a Zsoltárok könyvében, a 101. Zsoltárban, a fennhíjázót és a kevés szívűt nem tűröm meg. Ezt mondja az Isten. A fennhíjázót, a kevés szívűt, aki azt mondja, hogy nincs szüksége Istenre, nincs szükségem tanácsra, nincs szükségem bizonyságra, azt mondja, azt nem tűri meg az Úr. Ézsaiás könyvében, a 2. fejezet 12. versében pedig ez van. Mert jön a seregek urának napja, mint minden kevés és magas ellen. Mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd meg kell alázkodnia. Ne essünk ebbe a hibába, hogy magunkat nagyra tartjuk, hogy magunkat mindenre képesnek tartjuk, hanem legyünk alázatosak, és így menjünk Isten elé, így vegyük Istennek az igéjét is. Van egy elég rossz példa a Bibliában, Salamonnak a fia, Roboám, aki úgy gondolta, hogy ő és vele együtt nevelkedettek az okosabbak, nem pedig a vének. Ugye Salamon a világ legbölcsebb embere volt, és a tanácsosai is szerintem, akikkel körülvette magát, azok se lehettek nagyon buták. És mégis, amikor meghalt Salamon, Roboám a fia, amikor tanácsra szorult, elvetette a vének tanácsát. Ez van írva az 1 Királyok 12:8-ban. De ő nem fogadta meg a tanácsot, amelyet a vének adtak neki, hanem tanácskozott az ifjakkal is, akikkel vele együtt nőttek fel, és az ő idejében állottak szolgálatába. És mivel nem hallgatott a vénekre, ezért nagy kár lett ennek a következménye. Mi ne ilyenek legyünk. Hallgassunk oda az előttünk járókra. Figyeljünk oda az Istennek az igéjére. És ne gondoljuk azt, hogy csak velem történhet meg ez a dolog. Csak az én fájdalmam a legnagyobb. Csak amit átélek, csak az velem történt meg. Ez nem így van. Nem így van. Olyan jó az igében az, a Zsoltárok könyvében nagyon sok olyan Zsoltár tartalmaz, ami az ember szívének, a lelkének a folyamataiba enged beletekinteni, amit a Zsoltáríró leír. És jó elővenni a Zsoltárokat olvasgatni. Jó, ha elkeseredünk, akkor is az Úrhoz megyünk. Ha örömünk van, akkor is az Úrhoz megyünk, és kinyitjuk az Istennek az igéjét. Tehát ez az ige szakasz, amit felolvastam, úgy kezdődik, hogy bizonyságtevőknek fellege vesz bennünket körül. Azért is írja ezt az ige, mert ugye a 11. fejezetben a hithősökről van szó. Noéről, hogy hogy hitt az Istenben, építette a bárkát Ábrahámról, hogy ő is engedelmeskedett Istennek, és sorba a hithősök vannak felsorolva, mint akikre visszatekinthetünk. Ez az ige szakasz, ahogy úgy elolvastam, négy darab felszólítása lettem figyelmes, négy, amit szeretnék egy kicsit úgy elétek hozni, és hogyha átgondolnánk ezt a négy felszólítást. Az első felszólítás, az, ugye az első versben van, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és bennünket megkörnyékező bűnt. Tegyünk le valamit. Ez az első felszólítás. Tegyünk le. Mikor mondjuk azt, hogy valamit le kell tenni? Hát ha valami van a kezünkben mondjuk, és mondjuk kéne valamit csinálni, akkor tegyük le. De ez inkább itt arról szól, hogyha valami teher van rajtunk. Valami teher van rajtunk, valami nyom bennünket, valami gátol bennünket a mozgásba, valami nehezíti a járásunkat, azt le kell tenni. Például, hogyha én elindulok túrázni, akkor nem fogok két zsugor ásványvizet magammal vinni, mert az igencsak nehezíteni a túrázást, a járás, hanem a minimálisat mondjuk egy üveg ásványvizet elviszek. Mert az plusz teher rajta. És ugyanígy a hívő életben is vannak olyan dolgok, amik nehezítik a mi hívő életben való járásunkat. Vannak olyan terhek, amik gátolnak bennünket abban, hogy valóban az Úr útján tudjunk őszintén járni. Hát ugye az első dolog, ami úgymond evidens, hogy az Istennel való járás zavarja, az a bűn. Az a bűn. Ez az olyan bűnök, amit az ember elkövetett, és nincsenek lerendezve, azokkal egyszerűen nem lehet közlekedni. Olyan nagy tehert jelentenek az ember számára a bűnök, hogy egyszerűen le kell rakni, mert előrébb jutni a bűnöktől nem lehet. Nem lehet. És olyan érdekes ez, hogy mi ezt már hívők megtapasztaltuk, hogy hol van, ahol a bűnöket, meg a terhét le lehet rakni. És ugye azt is megtapasztaltuk, milyen jöttől megszabadulni. Hallgattam egy ige hirdetést a héten, és az valahogy úgy fogalmazott az ige hirdető, hogy az ember lelkének a egészségét biztosítja az igazság. Az igazság. Úgy általában az ember lelkének szüksége van az igazságra. És ha belegondolunk a világban is, nagyon sok ember lázadozik. És nagyon sok ember érzi, hogy igazságtalanság van. Mondjuk akár a közéletben, vagy akár ha igazságtalanság történik vele, különösen fel tud lázadni, de hogyha mással történik igazságtalanság, azt is olyan nehezen viseli az ember. És ha akár egy diktatúra van, vagy akár valami olyan rendszer, ami nagyon elnyomó, az is egyszerűen megszenvedi az ember lelke, aki azokban él, hogy milyen igazságtalanságok folynak a világban. Belefásulnak az emberek, megfáradnak. Tehát egyszerűen az ember lelkének az igazságra szüksége van. És amikor az ember Isten elé kerül, és felismeri azt, hogy ő bűnös, és olyan bűnöket követett el, aminek büntetése van, Istennek büntetnie kell igazság szerint az én bűneimet, és meglátom azt, hogy az Úr Jézuson vannak az én bűneim, és Isten igazságos, igazságot tesz úgy, hogy nem engem büntet meg, hanem megbünteti az ő fiát. Az igazságossága így jut érvénybe, akkor az ember lelke megnyugszik. Megnyugszik azért, mert a bűnök büntetése nem engem terhel, megnyugszik, mert a bűneimnek a terhje, a bűneim büntetése megvan oldva Jézus Krisztusban. És olyan jó erre, amikor az ember először rádöbben, de aztán újra és újra meglátja ezt, hogy milyen jó. Isten igazságos. Igazságos. Megtisztít engem a bűnöktől, a büntetést Jézus hordozta el. Igazságos az Isten. Így van igazsága az embernek igazából. Jézus Krisztus által. Ebben nyugszik meg az embernek a lelke. Így tud igazából, ez az, amikor újjászületik az ember, amikor erre rájön, és megérti Istennek ezt a munkáját. De nem csak ez terheli az embert, a bűn, hanem sok egyéb dolog, ami úgymond lehet úgy mondani, hogy az emberi oldal. Például a megfelelési kényszer. A megfelelési kényszer. amikor az ember egy olyan ritmusban él, hogy folyamatosan az nyomassza, hogy vajon megfelelek-e a másiknak. Vajon mit szólnak róla? Vajon hogy gondolkoznak róla? Vajon megfelelek-e a munkahelyen? Vajon megfelelek-e a feleségemnek, a anyukámnak, a rokonoknak? Hogyan tudok megfelelni? Ez is egy olyan teher lehet az ember lelkén, ami nehezíti a hívő életben való előjárást. És Isten ettől meg akar mindenkit szabadítani. Nekünk nem kell megfelelési kényszerben élni. Nem kell nyomás alatt legyen a lelkünk, hanem nekünk elsősorban az Úrnak kell megfelelnünk, ami mennyei szerető apánknak, aki szeret bennünket, aki gondoskodik rólunk, aki úgy szeret, ahogy vagyunk, aki türelmes, nem úgy akar megváltoztatni, hogy azonnal meg kell változni ebből abból, hanem türelmesen formálja a mi szívünket. Aztán múltunk bűnei is nyomaszthatnak. Ettől pedig szabadok vagyunk már. Megbocsátotta az Úr a bűneinket. Kudarcaink emléke is nyomaszthat. Az is terhel, hogy visszaemlékszek, mennyiszer is nem sikerült ez a dolog. Nem így kell visszanézni az életünkre. Azután kisebb rendűségi érzések és félelmek. Ezektől mind az Úr tud szabadulást adni. Nem kell ezekkel együtt élni. Nem kell ilyen terheket hordozni. Kisebb rendűségi érzéseket, félelmeket, ezeket az Úrhoz kell vinni és lerakni. Oda kell menni az Úr elé, és ezek nem kell, hogy nyomasszanak bennünket. Szabad életre hívott el bennünket az Úr Jézus. És ide sorolhatnám az önsajnálatot is, a búskomorságot, a reménytelenséget is. Én nem hiszem, hogy ezekre ne lenne gyógymód, a Jézussal való közösség, és az is, hogy a testvérek közé megyünk, ahol elfogadnak és szeretnek bennünket. Egy gyülekezetnek úgy kell működnie, hogy egy olyan szeretetteli légkör legyen, ahol elfogadjuk egymást. Elfogadom a másikat annak ellenére, hogy lehet, hogy nem ő a lelki élet csúcsa, hanem küszködik. Nehezen megy előre, de szeretem őt, mert Jézusban testvére. Elfogadom, hogyha valaki éppen nem úgy lát, mint ahogy én látok. Elfogadom azt is, hogyha valaki éppen most el van gyengülve, valaki épp dicsekedik, valaki épp nem úgy gondolkozik, ahogy én gondolkozok. A szeretet légköre kell, hogy legyen a gyülekezetben. És ez a szeretet, ez nem tőlünk jön, hanem az Úrtól jön. Az Úr által kell, hogy egymást szeressük. Ilyennek kell lenni a gyülekezetnek. Külön kiemeli itt az ige a megkörnyékező bűn. Tehát ugye tegyük le a terheket, és a bennünket megkörnyékező bűn. Úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy két dologra épít a sátán, amikor így környékez bennünket különböző bűnökkel. Első dolog a vágyainkra. Az olyan vágyainkra, ami nem föltétlenül úgymond a bensőkből indul ki, hanem testi vágyak, hiányok esetleg, valamiben hiányérzetünk van, az olyan vágyak, ami esetleg úgy elénk vetít a világ, és úgy jaj, de jó lenne ez, jaj, de jó lenne az, és akkor az ördög ezeket megragadja, és próbál olyan ajánlatokat tenni, amivel fel kell adni valamilyen szinten a hitünket. Fel kell adni valamilyen szintűn a gondolkozásunkat. Valamilyen szinten oda akar minket eljutatni mindig az ördög, hogy megtagadjuk az Urat. Valahogy az életünkkel, valamilyen, akár a szavainkkal is, de nyilván a hívő ember nem szokott idáig eljutni. A másik dolog, amiben belekapaszkodik a sátán, és próbál bennünket körüljárni és kísérteni, megkörnyékezni, a szemünk. Amikor nagyon sok mindent mutat nekünk. Ugye az Úr Jézusnál is volt egy ilyen kísértés, amikor megkísértette az Úr Jézus, hogy a világ dicsőségét mutatta meg neki. Nyilván úgy, hogy megfelvillantotta, vagy valamilyen formában, de a szemen keresztül kísért a sátán. Az a gyümölcs milyen szép, Évának is mutatta. De a szemünkön keresztül nagyon sok kísértés ér bennünket. Nagyon sokszor van az, hogy valamire úgy különösen rálátunk, nézd annak milyen van. Nézd, milyen jó annak milyen jól viselkednek a gyerekei, bezzeg az én gyerekeim, nem jól viselkednek. Nézd meg, milyen csinos az a férfi, vagy milyen csinos az a nő. a feleségedbe ezek talán nem annyira. Tehát a szemünkön keresztül támad a sátán. Milyen szép autója van, vagy milyen szép háza van, neked nincs. És akkor már jön az ördög, és kísér bennünket. Meg kell értenünk azt, és meg kell hit által megragadni, hogy amit nekünk Isten ad, az nekünk a jó. Az a jó. Hinnünk kell, ami mennyei atyánkba, hogy az az élethelyzet, amiben vagyok, lehet, hogy nem kellemes most esetleg, és már sokkal jobb élethelyzetben van, vannak, akik sokkal rosszabban, de ez nekem a jó. Bíznom kell az én atyámba, ami most velem történik, az a javamra van. Ha őt szeretem, ha rendben van vele az életem, akkor nem történhet velem olyan dolog, ami nekem ártalmas, ami az én lelkem kárára van, még ha kellemetlennek tűnik is, még ha egy betegség az, még ha egy nyomorúság, még ha olyan helyzet, ami azt mondom, hogy én ezt már nem bírom elviselni, de higgyétek el, hogy amit Isten ad a mi életünkben, arról ő tud, és az nekem a jó. És nekem a legjobb a feleségem, minden más nő az nekem nem lenne jó, nekem Isten őt adta, ő a legjobb a számomra. És bármit villant fel a sátán, bármilyen szépségen, én tudom, az nekem rossz lenne, bármilyen kecsegtető is lenne az. És ugyanígy mindenki, kire ez igaz, az ő férje a jó számára, az ő felesége. És azok a gyermekek, akiket kapott, azok a jó az ők számára, és amilyen helyzetben van, abban kell csiszolódni, abban kell formálódni, sokszor nem kellemes ez, de az, amit ad minden Isten, az jó. Mert nekünk jó Istenünk van, és ezt hittel meg kell ragadni. Vagy ha nem tesszük meg, akkor jön a sátán, csábít bennünket, és von el bennünket az Úrtól, és lehet, hogy könnyebb lesz a helyzetünk, lehet, hogy hirtelen lesznek pozitív változások, de a vége mindig keserűség lesz. Az a jó, amit Isten ad nekünk. És tudjátok, olyan érdekes, hogyha megnézzük a hit hősöket, hányan vállalták be ezt az utat? Ábrahám. Úr, ahonnan ő Ábrahám eljött, az egy olyan város volt, hogy emeletes házai voltak benne. Ez régészek meg kimutatták, az egy nagyon modern város volt. És ő egy ilyen, lehet egy ilyen komolyabb házba lakott, egy gazdag családba, és kivonult az ő apjával, mert már apja hallotta Isten hívását, de aztán csak Ábrahám volt teljesen engedelmes, és sátorba vándorolt, mondanánk hazátlanul, csak majd valamikor a gyermekeidé lesz az a föld. A kényelmet, mindent feladott, azért, mert ő Istennek engedelmes volt. Hitte, hogy ez a jó, ezt kell cselekedni, és majd a mennybe van a cél, ahol majd megkapom a jutalmamat. Az Úr Jézus is ugyanez az ige mondja azt, ugye, hogy itt a későbbi ige versekben mondja, hogy nézzünk fel hitünk szerzője betért, az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. Vállalom azt, amit Isten nekem ad, mert az a javamat szolgálja. Ha nekem kereszt is az, ha nekem szenvedés is az, vállalom ezt az utat. És előttem lévő hívők is ezt járták végig. Ezt járják végig, és mind övéki a jutalom. Senki nem panaszkodik a mennyországban, mert végig járja azt az utat. Tehát tegyük le a megkörnyékező bűnöket, tegyük le a terheinket, van szabadulás Jézus Krisztusnál. És mit tegyünk? Fussuk meg a pályát álhatatosan, kitartóan. Mondjuk itt még az előzőhöz ezt az igét hagy olvasom fel. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szertek, keresve kit nyeljen el. Legyetek józanok, vigyázzatok. Na, tehát a következő felszólítás, hogy fussunk pályát álhatatosan, kitartóan. Isten mindenkinek, ahogy előbb is mondtam, adott egy élethelyzetet, adott egy pályát, egy életutat, és nagyon fontos, hogy az ember a helyén álljon. Hogy tudjam, hogy ahol vagyok, tudjam, hogy ahol élek, az Isten jelölte ki a helyet a számomra. Tudjam, hogy ez az életút, amit élek, az Istentől van, hogy én ezt csinálom, amit csinálok. Ebbe vagyok megnyugodva, ebbe van békességem. És sokszor az ember pozitívan vágyakozik többre. Én emlékszem, hogy tinédzser koromban, vagyis inkább azt mondanám, inkább már idősebb korban, de van 20 éveimben, én sokszor volt az bennem, hogy hát én olyan akarok lenni, mint Spurgeon, vagy Moody, és én olyan akarok lenni. És ilyen pályát gondoltam ki magamnak, aztán egy idő után rá kellett, hogy jöjjek, hogy Istennek más pályát jelölt ki. Nem kell mindenkinek Spurgeonnek lenni, nem kell mindenkinek misszió iskolába menni, nem kell mindenkinek minden hívőnek elmenni evangélistának, hanem szüksége van Istennek hívő emberekre, egyszerű hívő emberekre, akik a maguk szakmájában, a maguk helyén, a magunk családjában világítanak, megállnak, teszik a dolgokat. És ha ilyenek vagyunk, ez egy nagyon jó dolog. Az Isten előtt és az emberek előtt az ilyen ember, aki a helyén van, az Úrban van, a bármit csinál, világít. Szavaival, beszédével, bizonságot tesz Istenről. Következő felszólítás, ami ebbe az igébe van, az, hogy nézzünk fel Jézusra. Nézzünk fel Jézusra. Így ezt a mondatot, ez vannak sokszor énekben is ez előjön, de ige hirdetésben is. Ez többször legyen, hogy nézzünk fel Jézusra. Hát miért is kell felnéznünk egyáltalán? Miért van itt ez? Én ezzel gondolkoztam el, hogy miért van az, hogy felfelé kell nézni. Alapból ugye az ember nem felfelé néz, amikor jár az ember az utcán, hanem maga elé néz. Ugye, mi van a környezetemben, mi van előttem, esetleg mi van lent a földön, nehogy elessek. És két dolog miatt van mégis ez, hogy nézzünk fölfele, mert a mi alaptermészetünk mindig csak lefelé néz. Ami testünk miatt, ami fizikai létünk miatt, alapvetően a fizikai dolgokra nézünk általában. Ami körülvesz minket. Az anyagi dolgokra. És ez alapvetően nem baj. De ha csak mindig lefelé nézünk, ha mindig az anyagi dolgokat figyeljük, legyen ennivaló, legyen elég pénzünk, legyen időnk kirándulni, legyen időnk elmenni, elkölteni a pénzünket, meg mindig csak az anyagiak vannak elől, a fizikai dolgok, és ezek a legfontosabbak a számunkra, akkor elveszítjük az Istennel való kapcsolatot. Nekünk fölfelé is kell nézni. Fölfelé is kell nézni. Nem csak az anyagiakat kell számításba venni, hanem a lelkieket is. Mi az, amit Isten rám bízott? Például nem csak a gyerekek jólétét bízta rám, hanem a lelke is rám van valamilyen szinten bízva. Nem csak arra kell ügyelnem, hogy legyen ennivalójuk, legyen ruhájuk, hanem hogy kapjanak lelki táplálékot is. Gondolnom kell a lelki dolgokra, szellemi dolgokra is, nem csak a fizikai, a testi dolgokra is. A hívő embernek kísértése az, hogy csak lefelé nézzen, csak legyen rendben a fizikai dolgok, tegyen meg mindent a fizikai dolgokért, és a lelki dolgokat hanyagolja. Tudjátok, ez olyan dolog, úgy ebbe gondoltam bele, mint amikor van egy jó úszó, aki nagyon szeret úszni, és nagyon szereti a vizet, és jól is csinálja. És nem baj, ha valaki jól forog a világban, jól tudja az életét igazgatni, de ha az a úszó azt mondaná egyszer, hogy én többet nem jövök fel levegőt venni, mert én annyira jól tudok úszni, hogy én úszni fogok csak, hát annak katasztrófa lenne a vége. Ha mindig csak úszna, hát előbb-utóbb ugye elfogyik a levegő, és meghal. Tehát már meghal. És ugyanígy van a hívő életben is, hogyha a hívő ember csak a földi dolgokkal törődik, csak az van állandóan előtte, hogy mi van itt a földön, munka, család, fizikai dolgok, és nem törődik az Úrral, hogy mit akar velem az Úr, nem nézek fel rá, hogy vezess Uram engemet, akkor elalszik a hívő ember. Olyan lesz majdnem, mint aki megholt. Csak a földiek, és az ember akkor csak egyszerűen meghal szinte, és nem lesz kapcsolata az Istennel. Nézzünk fel a Jézusra. A másik, amiért fölfelé kell néznünk, mert fölöttünk két dolog ragyog, egyrészt a kereszt, amire föl kell néznünk, újra és újra fel kell a Isten áldozatára, Jézus Krisztusra tekintenünk, és újra élnünk kell azzal, Mert naponta vétkezik az ember, akaratlanul is, és oda kell menni az Úrhoz, Úr Jézus, bocsáss meg. És milyen jó, amikor az ember csak ennyit mond, és már tiszta a lelkiismerete. Már rendben van, mert tudom, hogy megvallottam, elmondtam az Úrnak, rendben van. És azért is föl kell nézni a keresztre, hogy tudjam azt, hogy ő legyőzte az óembert. Ugye múlt héten volt Andrásnak az igehirdetése, és abban azt mondta, hogy Krisztussal együtt. És Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez azt jelenti, hogy nem csak a bűneim kerültek fel a fára, hanem az én óemberem is. Győzhetek az én óemberem felett, hitáltal, Jézus Krisztusban való hitáltal, mert legyőzetett az óember. A bűn teste is legyőzetett ott a keresztfán. A másik dolog, amiért föl kell még tekintenem, ugye nem csak a keresztet kell látnom, hanem a győztes Jézus Krisztust. Aki miután befutotta a pályáját a földön, az Atya jobbján ott ül. Ott ül. És olyan érdekes, ahogy fogalmaz többször a Biblia, hogy nem úgy van ott ő fent, mint aki nem törődik velünk, hogy hátradől. Na, egyrészt azt írja az ig, hogy helyet készít nekünk, amit igazából nem tudom, hogy mit jelent, de helyet készít nekünk. A másik, közben jár érettünk. Közben jár érettünk az Atyánál. Látja a mi életünket. Hordoz bennünket. Az Isten fia olyan szinten törődik veletek, hogy az Atyánál közben jár érettetek. Fontos a sorsunk Isten előtt, Jézus Krisztus előtt. És ő győztes. Ő győztes, és a mennybe odajutott az Atyához. És ezre az győzelem vár, mireánk is. Új életet adott nekünk az Úr, és ez az új élet már össze van kötve az Úr Jézus Krisztussal. Tehát nekünk oda kell, hogy tartsunk a mennybe, és föl kell tekintenünk ezért is. Nem csak a bűneink miatt, az óemberünk miatt, hanem azért is, mert győzelmet ígért nekünk Isten. És hinnünk kell a győzelemben. Hinnünk kell, hogy megsegít az életben minket az Úr a bűneink felett, a rossz természetünk felett, nem kell ezekbe benne élni. Egy új természetbe kell, hogy járjunk Jézus Krisztus által. És ő segít a hitben növekedni. Segít nekünk. Nézzünk fel Jézusra. És az utolsó gondolat, ami a gondolkozásról szól, ugye ez van az utolsó versben. Gondoljatok rá, aki bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csükkedjetek. Tehát az utolsó felszólítás, amire én úgy leírtam magamnak, gondoljatok rá. A világi bölcsesség azt mondja, hogy minden fejben dől el. Hát ebben van igazság, hogy a fejben dől el sok minden, és pont ezért nem mindegy, hogy milyen a mi gondolkozásunk. Mi az, amin járatjuk a agyunkat? Mi az, amin foglalkoztat minket? Milyen észjárással vagyunk? Egy olyan gondolkozásunk van, aminek a központjába mondjuk a pénz áll. Egy olyan gondolkozásunk van, aminek a központjába az áll, hogy nekem mi a jó, mi az, ami nekem a legjavamra van, az énem van középpontban. Lehet úgy is gondolkoznunk, hogy mindig csak az van bennem, nekem. Emlékszem, Balogh Miklós bácsinak volt egy ilyen ige hirdetés, amiben ezt úgy kiemelte, hogy milyen az, amikor az ember csak mindig magával foglalkozik, mindig ez a nekem, és utána pedig megváltozik, ha az ember könyörül az Úr, és meg tudja változtatni az ember gondolkozását, és az van, hogy neked. Minden az Úrnak. Olyan érdekes, hogy gondolkoztam azon, hogy vagyunk a mi dolgainkkal, hogy vagyunk a mi életünkkel, milyen életutat futunk be, hogy tekintünk a mi életünkre. Van olyan az életünkben, amire azt mondunk, hogy ezt én magamnak csináltam? Van-e olyan dolog a ti életetekben, amit azt mondjátok, hát én ezt Isten vezetése nélkül, de szerintem ezt én szereztem, mert féltem esetleg, hogy Isten ezt nem adja meg, imádkoztam azért, hogy legyenek nyitott ajtók, zárt kapuk, mert szokás így a hívőknek így imádkozni. Van olyan dolog, amiben nem vagy teljesen nyugodt, hogy vajon ez Istentől volt ez, vagy nem. Olyan jó ezt rendbe rakni, és nem sumákolni, hanem megnézni az én szívembe, az én életembe, mondjuk tavaly éve volt-e olyan például, amit én csináltam, és én cselekedtem, mondjuk ezt a kirándulást, ez Úr előtt kedves volt, vagy, vagy ez a vásárlásom, amikor vettem egy nagy dolgot, az vajon az Úr előtt kedves volt? Vagy vajon úgy vettem a gyerekeket, vagy gyermekeket Istentől, hogy az Úr előtt kedves volt, vagy foggal, körömmel kiáltottam értük, csak legyen gyermekem, vagy legyen feleségem, csak legyen férjem, hogy vettük a férjünket, hogy vettük a feleségünket, hogy vettük a gyermekeket, hogy vettük a házunkat. Vajon Istennel együtt, hogy ő vezetett? Olyan jó, ha az ember egy ilyen leltárt csinál, akkor olyan jó, hogy lehet rendbe tenni ezeket a dolgokat. Lehet rendbe tenni. Nyíltan Isten előtt elmondani, Uram, ezt én magam küzdöttem ki, ezt én gyűjtöttem rá a pénzt, nekem ez nagyon kellett, ne haragudj, én erről nem tudtam lemondani, de most neked adom. Tudjátok? Amit az ember kiharcol magának, és úgymond nem is tudja, hogy mennyire kötődik hozzá, lehet azt mondani, hogy Uram, én rendezni akarom ezt, és neked adom. Neked adom, Istenem. Neked adom. Neked adom a feleségemet, neked adom a gyermekeimet, neked adom az én hiába való dolgaimat, amiket én akar ragaszkodtam hozzá, amik annyira fontosak számomra, hogy mindent megadtam volna érte, túlságosan magam akartam, de neked adom. Lehet rendezni életet. Nincs olyan, hogy állandóan vádolni kelljen valami, és állandóan ott legyen, hogy hát ezt én akartam, most ez ezért is, ezért lett ez a dolog, mert én ebbe belementem, na ez a dolog meg azért lett, mert ezt akartam, most Isten biztos így büntet. Nem, ez Isten országon nem így működik. Istennél van újrakezdés, és le lehet rakni dolgokat, és lehet azt mondani, hogy én ezt Istennek adom, és le van tisztázva az a dolog. Átvittem a vámon, megfizettem az adót. Lehet rendezni Istennél az olyan dolgokat, úgymond, ami nyom, ami terhel, ami ott van a múltban, amihez túlságosan kötődik, ami fékez a hívő életben, ami gátolja a hitemet. Ezeket rendezni kell, tisztába kell rakni az életünket, és lehet Istennél így újat kezdeni. Neki kell adni mindent, neki kell adni mindent. És aztán ő mondja, hogy maradhat, nem maradhat. Ez így kezelt, úgy kezelt. Az ő fennhatósága alá kell rendelnünk mindenünket. És akkor tudunk előre menni a hívő életbe. Ha van olyan dolog, amihez annyira kötődünk, hogy még Isten se szóljon bele, az teherré fog válni a hívő életbe, és esetleg olyan teher lesz, hogy elvisz bennünket egy tévútra. Tévútra visz bennünket a teher. Olyan, mint annak a bicikli oldalán ott a 6 kiló zsugor ásványvíz, és akkor húzza félre a kormányt. Félrevisz bennünket minden olyan dolog, amivel Isten nem rendezzük az életünkbe. Nem rendezzük az életünkbe. Nem visszük Istennel, és nem adjuk neki. A hívő emberre ez a szabály vonatkozik. A világi ember ez nem vonatkozik. Nem követelhetjük meg egy világi emberhez, hogy adja Istennek ezt a dolgot. Miért nem szánja Istennek azt a... Ő a szívét kell, hogy előbb az Úrnak adja. De ránk ez vonatkozik. Aki hívőnek vallja magát, arra vonatkozik, hogy mindent Istennek oda kell adni. Különben ne csodálkozzon, hogy félrehúz a bicikli. És máshol kötök ki, mint ahova szerettem volna jutni. Én nem ide akartam jutni, és másfelé megy az életem. Mert ott vannak azok a terhek, amik nincsenek lerakva. De jó, hogy minden terhet le lehet rakni. Semmi sem kell, hogy félre kormányozzon bennünket. De ez meg kell tenni. Hit által meg lehet tenni. Meg kell tenni. Hát éljünk szabadon. Vegyük figyelembe ezt az igét, fordítsuk az Úr felé a tekintetünket, tegyük le a terheket, fussuk meg a pályát, amit az Úr jelölt ki a számunkra, mert annak jó vége lesz. És ne feledkezzünk el az Úrról, gondoljunk rá. Amen.